Elérkeztünk az év utolsó hónapjához, amely az ünnepek hónapjának is nevezhető, hiszen a hitetlenek épp úgy, mint a keresztények és a zsidók ebben az időszakban jelentős ünnepeket ünnepelnek meg, érthetően, hiszen maga a természet is változáson megy át, a pogányságba a napi egyenlőség különleges időpont volt, a zsidóságban maga Hanuka emlékezetes nemzeti ünnep, nem biblikus, de nemzeti ünnep. Ezen kívül a kereszténység is megünnepli a karácsonyt, Jézus születését, különböző extra módon, hiszen iszlám hívők Jézust, mint profétát elfogadják, ámbátor Istennek vagy Messiásnak egyáltalán nem, a zsidóság elfogadja, mint a népfiát Jézust. Nagy tanítónak, profétának, de kizár dolog, hogy isteni rangban, tehát messiási rangban is elismerje őt. Maradt át a kereszténységnek az ünnepe, karácsony, amit úgy szintén többféle módon emlékezik meg róla, így megemlékezik biblikusan sok család, de megemlékezik vallásosan is sok család és sok egyház, több egyház is, amikor mint egy misztérium játékként le is játsszák a történetet. Ezzel is, mint egy tájékoztatva mindenkit, hogy nem szabadok a misztérium játék által a pogány beolvadott szellemiségektől, szokásoktól és ünnepektől sem. Engem viszont most jelen pillanatban az érdekel, hogy mi lett a karácsony előttiekkel, és hova lettek karácsony után. Nevezetesen az evangélium szerint karácsony előtt az angyali üdvözletnek a pillanatában két csoport volt, az egyik a napkeleti bölcseknek a csoportja, a másik csoport pedig a pásztoroknak a csoportja. A harmadik csoport csak később a legendáriumba került be, a világvallásnak a 2000 éves világvallásnak a misztérium játékaiban, a három királyok, ők lényegében nem is voltak, nem is léteztek, a működésük, a történetnek a eseményei, kitalációk, épp úgy, mint később természetesen más ilyen kitalálások is belekerülnek a vallásos gyakorlatba, úgy, mint Veronika kendője a Golgotára vezető úton, de maradjunk karácsonynál. Hova lettek? Hova lettek a napkeleti bölcsek? Hova lettek a pásztorok? Hova lettek a három királyok? A három királyokkal kezdve nagyon könnyű az eset, hiszen ők nem is voltak, tehát csak a szándékot tarthatjuk meg, mint maradandónak és a későbbiekben felfelbukkanónak, hosszú életűnek, de a társadalmi változások miatt egyre gyengébb hatásfokkal bírónak, hiszen a három királyok annak idején, mikor beiktatták ebbe a történetbe, beillesztették nagyon sok minden mással, amit az evangéliumokba és az Új Szövetségnek nevezett könyvbe beillesztettek. Ahhoz hasonlóan beillesztették a karácsonyi történetbe őket. Ők nem más képviseltek, mint az akkori kontinenseknek az uralkodóit, akkori ember típusoknak az uralkodóit, három király, mind azt demonstrálta, hogy a világ megszületett király alá hódulattal alárendelik magukat. A szépségképpen természetesen az, hogy ennek a szándéka emberi szándék volt, hiszen közben a világ egyház beiktatta még azt, a hamisságát is, hogy Jézusnak, Krisztus uralmának van földi helytartója, képviselete, egy személyes képviselője, amely alá minden földi uralkodónak alá kell rendelni magát. Ez évszázadokon, évezreden keresztül működött is, hiszen a pápától kapták a királyok a koronát, és ennek az egyetlen egy legitimitása a három királyok figyelmeztető legendáriuma volt, hogy kötelesek ők alárendelni magát Isten hatalmának, amelyet itt a földön ember képviseli. Folytatandóan mehetünk tovább, a kádeusokhoz, pontosabban a napkeleti bölcsekként említett bölcsekhez. Ők történelmi tények, történelmi a kádeus vallás, történelmi az a természet imádó vallás, ami Jézus korában és már előtte is természetesen működött. Természeti imádó, nagy tudású, az asztronómiát tökéletesen ismerő, alapjába véve okkultsággal, misztériummal teljesen telített vallás, amelyik képviselői a napkeleti bölcsek, így hívja a Biblia, megjelentek, hiszen a proféciákat ismerték, az asztronómiát ismerték, magát a jelenést, ami akkor csillagok együttállásából jelentkezett, ők tudták annak az üzenetét és a jelét. Hova lettek ők? Vannak. Ezek a káldeusok tudván igencsak bölcsemberek, és a bölcs a vallás is ma is élnek. Beilleszkedtek abba a vallásba, amit ma kereszténységnek hívnak, és befogadó vallás, amely a pogány vallásoknak a jellegzetességét, igényeit, piaci és egyéb igényeit, érzelmi vallási szokásait mind befogadta, oda beilleszkedtek. A napkeleti bölcsek, vagyis a káldeusok a kereszténységnek oszlopos része lettek. Egykor perzsa hívőket találkoztam, és sokat beszélgettem velük, és ezek a perzsa emberek különös dolgot mutattak meg nekem, amikor kérdeztek, amikor beszélgettünk, hiszen volt köztük olyan hívő is, aki részben vagy eredetileg Zarathusztra hívő volt, annak a vallásnak, annak a természetemádó vallásnak a tagja, képviselője vagy híve, akik a káldeusoknak a folytatása. Érdekes volt a beszélgetés, valójában azon döbbentem meg, hogy nem csak a káldeus vallás jellemzőit ismerhettem meg, hanem általuk megdöbbentően fedezhettem fel, hogy benne van mindaz, amit magyar vallásnak hívnak. Az a magyar vallás, ami eredendően természet imádó vallás, tehát a káldeusok két vonalon a magyar vallásban és a kereszténységben egyáltalán ott lelhetők. Nem személyesen, nem folytatólagosan, hanem hitben és teológiákban, ideológiákban, de leginkább a misztikumokban. Marad tehát a harmadik csoport, amelyiknek a jövőjét keressük, a pásztorokat. Pásztorokat? Ez egy érdekes kérdés. Hova lettek a pásztorok? Alapjában véve, hogyha arra gondolunk, hogy ez a szakma, mint olyan, ma már eléggé ritka, eléggé lecserélte ezt az állattartásnak más formái, de mégis róluk kell emlékezni, hiszen az angyali üdvözlet néven Isten ígérete, Istennek a hírnökei náluk jelentek meg. És már is felmerül a kérdés, miért pont náluk? Miért pont náluk? Ők lettek kiválasztva arra, hogy az elsőként a hírt ők kaphassák. Ha vele gondolok, a válasz igen egyszerű. Gondoljuk át az akkori történelmi helyzetet, a pásztoroknak a munkáját, a pásztoroknak a szolgálatát, nézzük át, és mindjárt rádöbbenhetünk arra, hogy a pásztorok tulajdonképpen az akkori kornak a legjobb eszközei arra, hogy hírt vigyenek egy Jeruzsálem méretű városba, és ennek az oka pontosan az volt, hogy ők pásztorok. Ők voltak, akik a szegény embertől kezdve, akár a heródesi palotába, akár a római császár helytartójának az udvarába, vagy a szegény, szerényebb körülmények levő légionárusok közé, vagy a jövevények közé bárhova elérhetett könnyűszerrel. Azért, mert ő volt a beszállító. Ő volt a beszállító, igencsak igény volt a húsra, igény volt a húsra akár a heródesi lakodáknál, akár az közismerten lakomákat tartó rómaiaknál, de a köznapi ember is étkezett, neki is kellett ellátni az asztalát hússal, de minden egyes zsidó családot elértek, hiszen Peszákra minden családnál megülték a húsvéti báránynak a szertartását, liturgiáját, megélték az emlékezetet, ami az nélkülözhetett volt a húsvéti bárány, az, amit ott ettek családi szinten. Egyértelműen a pásztorok voltak a legjobb arra a célra, hogy minden emberhez eljusson egy hír. Ők előtt nyitott volt Heródes kapuja, előttük nyitott volt a piac, előttük nyitott volt minden. És olyan hírforrással lettek, amelyik nem csak egyetlen egy hírt közölnek, hanem rendszeresen, folyamatosan. Hiszen amikor megjelentek a hírnökök, az angyalok a pásztoroknál, olyan élményben és olyan meglepetésben részesültek, amit ki nem lehet törölni egy embernek az emlékezetéből. Olyan hírt kaptak, amire mindenki várt, olyan módon kapták, amit rendkívüli volt, és az ilyet az ember soha nem felejti el. Vélhetően, amikor későbbiekben is, a későbbi peszákok során, amikor vitték a bárányokat a családokhoz, az ünnepre, akkor biztos, hogy beszéltek arról, hogy mit tapasztaltak. Biztos vitték éveken át az üzenetét, a húsvét előtti karácsony előtti üzenetet, hogy megtartó és szabadító. Ő az ígéret. Még akkor is, mikor később, jóval később kezdi el földi szolgálatát Jézus testében Krisztus, pontosan, biztosan vehetően tudhatjuk, hogy ezek a pásztorok nem csak emlékeztek, hanem különböző formákban beszéltek is erről, talán úgy, hogy vajon mikor jön, mert kaptuk a hírt, a jelet rendkívüli módon. Lehet, hogy csak kérdezték. Lehet, hogy hittel mondták. De mondták, mondták, mondták mindenkinek, ahol voltak. Mondták az egyszerű embernek, mondták a hétköznapokban, mondták az ünnepek során, ők egy folyamatos hírvivők voltak. Folyamatosak, bizonságtevők mindenhol. Számukra azért mégis nem csak ez a tény, ami figyelemre keltő felhívójel, hanem az a tény is, hogy ők kettős munkát végeztek. Ők voltak, akik az akkori templomban az egyedüli szent dolgot végezték. Hiszen Heródes idejében a papság már nem csak üzleti volt és a birodalomnak a kiszolgálói, hanem teljesen illegitim, nem zsidó, a vallási elérásának nem megfelelő, a főpapi tisztet bitorlók, a hatalmat és a főpapi tisztet összemosó, együtt használó, törvénytelen uralkodók voltak. A templom önmagában szabálytalan működött, és talán egyetlen egy dolog volt, ami abban tiszta és szent volt, ez pedig az a bárány, azaz áldozatra előkészített bárány, amelyet az áldozatokhoz, vagy a húsvéti, peszáki áldozathoz vitték föl. A többi szereplő maga, a közeg maga a templomnak a tisztasága, szentsége több, mint megkérdőjelezhető. Kimondható, hogy nem is volt az. Ezért nem jutalomként, de vélhetően Istennek az üzenetét egyedül ők voltak, akik alkalmasak, képesek voltak elfogadni, befogadni, és a helyzetüknek a jó lehetőségei mellett ott volt bennük az a tisztaság, hogy figyeltek a nyájra, vigyáztak annak épségére, vigyáztak az állatoknak olyan sérthetetlenségére, tisztaságára, hogy ők oda kerülhessenek az oltárra. Ők voltak egyedül azok ebben a korban már, akik az Isten tiszteletet képviselték a töredékeiben, maga az áldozatoknak a felkészítésében. Másik részét a pásztorok voltak, akik kapcsolatban voltak a köznéppel, az idegenekkel és mindenkivel. Talán tanúság lehetne a mai pásztoroknak nevezett embereknek, hogy ezeknek az embereknek kettős munkájuk volt. A templomnak az ellátása, Isten szolgálatának, a templom szolgálatának a segítése, de ugyanakkor a hétköznapokban a népnek a szükségleteinek az ellátása is. Kétféle munkát végeztek, és mind a kettő önmagába tiszta és szent volt. Hiszen nem akármilyen húst vittek a köznépnek és a hétköznapi fogyasztásra, hanem megtermelték a tisztát, és azt adták tovább. Tenyésztették, és oltári felkészülésre megóvták és vigyázták a bárányokat, a juhokat a saját munkájukkal, saját szolgálatukkal. Talán figyelmeztető lehet számunkra, hogy ez a pásztori munka számunkra mennyire kötelező lenne, hogy a világ részére valóban a munkánkkal mindig is tisztát adjunk, minden egyes tevékenységekbe a másik ember felé tisztát adhatunk, magát a juhot, ami nem egy sérült, nem a törvény ellenében tisztátalan állat. Talán számukra figyelmeztetés az életünk során pásztori feladatunk tisztát adni és szentet adni oda, ahol várják. E kettős feladat az, ami bennünket alkalmassá tesz, hogy Isten az ő üzeneteit számunkra odaadja. E kettős, a szent és a tisztának a közreadása az, ami számunkra látást, üzenetek befogadására, elfogadására és továbbadására alkalmassá tesz. Ahol ez nem működik, nem pásztorról beszélhetünk. Ez a jövő, ez a pásztoroknak a túlélése, hogy ma is vannak pásztorok, akik arra a mennyei oltárra valóban elkísérik azokat, akik az életüket oda akarják adni, és az életük viszont fedhetetlen is, mert mindaz, ami megélhetés, mindaz, ami más tevékenység, az egyben tiszta is. Tisztát adni és szentet vinni. Ennek a feladatnak, szolgálatnak ma is van aktualitása és folytatása. Még akkor is, amikor ezeknek a pásztoroknak a angyali megjelenés és Isten üzenete után mint egy 70 év körüli időben megszűnt a feladatuk, illetve csökkent a feladatuk. Azok, akik az üzenetet kapták, bizonyára továbbadták utódaiaknak, de az utódoknak, vagy ma második leszármazott második generációnak már befejeződött a feladata, hogy az oltárra szállíthassanak bárányokat. Megváltozott a feladatuk. Bizonyára nagy részük továbbállt, nagy részük valahol Galileába folytatta a hegyek között a tevékenységét, hiszen a népben továbbra is megmaradt az egyéni istentisztelet, megmaradt Pesszáknak az ünnepe, és Pesszákra még sok-sok időn keresztül igény, lehetőség és akarat is volt arra, hogy az előírások szerint családonként elfogyasszanak egy bárányt. Volt rájuk szükség. Ma is van szükség pásztorokra, hiszen ma is van igény arra, hogy a családi oltár, a családi tűzhely működjön. Ma is arra lenne igény, hogy ebben az elvadult világban bizonyságok lehessünk, és csak tisztát adjunk ennek a világnak. Legyen a zene, vagy lehet a két kezünk munkája, minden. A pásztoroknak Isten szerint van jövője. A három királyoknak van folytatása, bár kérdéses, hogy hogyan folytatódik, mert igénye lenne rá, de hát három már nem lehet. Hiszen ebben a globalizáló világunkban bármennyire megmaradt a szándék, hogy valaki alá besoroljanak, valami szellemi hatalom alá a világ vezetői, ma már legalább 8 király kellene, ha nem több, pontosabban megszámolhatatlan, hiszen a globalizálásnak a részvevői, a világi vezetők száma megsokszorosodott, változó, és igész pontosan meghatározása lehet. Tehát királyok lennének, de ma már az erőviszonyok másak, az oltár és a hatalom viszonyában kiegyezés van, és az illegitim, Isten helyett szóló uralom ellehetetlenítődött, és ez az uralom megoszva megy tovább. Három királyok így kiestek, de igény van. Káldeusok kiestek, de szellemiségük folytatódik. Ha úgy tekintünk mindenre, jelen pillanatban karácsony előtti állapot van. Vannak pogány, misztikus vallások, akik várják, várják, mi hasznuk lehet a megszületettből, mert tudják. Vannak, akik újra költenek valami legendát, hogy milyen alapon legitimizálják spirituális hatalmukat, és vannak, akik kint vannak a városból, nem csak megtűrtek, hanem szükségesek is. Hiszen a pásztorokat senki nem bántotta. Ők, rájuk szükség volt. Szükség volt a rómaiaknak, szükség volt a templomnak, szükség volt a köznépnek. És mindezt úgy élték meg, hogy nem voltak a rómaiak hatalma alatt, nem voltak a templom uralma alatt, és a köznép között se lehettek a hétköznapok emberei között, mert őnekik a nyájjal kellett foglalkozni, a szenttel és a tisztával, ezt kellett biztosítaniuk. Ha erre gondolok, akkor valahogy jó példát mutatnak ők nekünk. Ők azok, akik szabadok, ők azok, akik mindenkinek szükségük van, ők azok, akik a legjobb hírvivői Istennek az üzenetének. És nincs ez ma sem másképpen. Csak a szabad ember az, aki megkaphatja Istennek azt az üzenetét, amit ő feltétel és elkötelezettség nélkül tovább tud adni. Csak az az ember tud konkrét a tisztát és szentet továbbadni, aki nem függ a másiktól, nem függ a templomtól, nem függ Rómától, már a római birodalomtól, az akkoritól, és nem alárejtje a köznépnek, hanem vele tiszta kapcsolatban van. Karácsony előtt három csapat volt. Ebből egy hazugság, a másik befogadott pogányság, a harmadik övéké karácsony üzenete, és bátran mondhatjuk, Istennek a ígérete is, amiket a hírnök hozott.